Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ismét kamatot emelt a Magyar Nemzeti Bank. Kína és az Egyesült Államok viszonya bár mély ponton van, mégis sikeres volt a külügyminiszteri találkozó Pekingben a hétvégén, és a mesterséges intelligencia bizony fenyegeti az előadó művészek munkáját a zeneiparban. Néhány címszó a mai adásból, és akkor kezdjünk is még hozzá azzal, hogy folytatta a májusban megkezdett monetáris lazítást a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank szerint a kockázati környezet javulása lehetőséget adott arra, hogy ismét 100 bázisponttal csökkentsék az irányadónak számító egynapos betéti kamatot 16%-ra. Az MNB alelnöke Virág Barnabás nem csak a monetáris politika normalizációjáról, hanem a jegybank inflációs és GDP előrejelzéséről is beszélt a kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón. Erről készítettem összeállítást. Ismét csökkentette az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris tanács 100 bázisponttal 16%-ra mérsékelte az egynapos betéti tendereken és devizacsere tendereken meghirdetett kamatszintet. A jegybank alelnöke szerint a kockázati környezet javulása lehetőséget ad a kamatkörnyezet normalizációjára. Ugyanakkor a 13%-os alapkamat csökkentése még nincs az asztalon. Virág Barnabást hallják.
Folytatódik az a normalizációs szakasz, ami májusban a májusi kamatdöntőülésen megkezdődött. A Magyar Nemzeti Bank az overnight betéti gyors tender kamatok alakításánál továbbra is óvatos és fokozatos megközelítést alkalmaz. A javuló kockázati megítélés fennmaradása esetén a jegybank folytatja az egynapos tenderek kamatkondícióinak további fokozatos közelítését az alapkamathoz.
A jegybank alelnöke újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, reálisnak tartja azt a jelenlegi piaci várakozást, amely szerint szeptemberben érhet össze, találkozhat 13%-on az alapkamat és az egynapos betéti eszköz kamata. Virág Barnabás hozzátette, fokozódnak a dezinflációs hatások Magyarországon, csökkennek a gazdasági szereplők inflációs várakozásai. Az év végére érezhetően 10% alá csökkenhet a fogyasztói árindex. Ugyanakkor a kormány adóintézkedései miatt a jövő évi inflációs prognózist felfelé módosította az MNB.
Mind külső, mind belső hatások egyaránt az infláció gyors további csökkenése irányába mutatnak. Azt látjuk, hogy 2023-ban a gazdaságpolitika minden meghatározó vektora erősen dezinflációs hatású. A jegybank értékelése szerint 2023 végére jó esélyünk van, hogy az infláció érezhetően 10% alá süllyed. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a 2024. évi adóintézkedések hatására a jövő év inflációs pálya korábbi prognózisunkhoz képest följebb tolódott. Az infláció 2025 elején tér vissza a tolerancia sávunkba. Tehát az idejébre adott prognózis sáv szélessége szűkült, tehát a korábbi 15-19,5% helyett az idejére várható átlagos infláció 16,5-18,5%. A jövő évi infláció körülbelül 0,5 ponttal mozdult el, emögött, hogy említettem, döntően adóintézkedési lépések állnak az új költségvetés ismeretében, és a jegybanki célsávot pedig úgy látjuk, hogy 2025 első felében leszünk képesek ismételten elérni.
Virág Barnabás hozzátette, az infláció csökkenése alapfeltétele a gazdasági növekedésnek. Az idei második negyedév még GDP csökkenést hozhat, a második fél évtől növekedhet ismét a gazdaság.
Az infláció érezhető csökkenésével indulhat meg majd az idei második felétől a GDP élénkülése, ezzel összhangban a második negyedéves GDP év per év összevetésben még negatív tartományban alakulhat. Összességében azt gondoljuk, hogy az idei évi gazdasági növekedés az 0,5-1,5%-os tartományban maradhat, tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy az év egészét sikerül egy pozitív növekedési tartományban zárni, amit a jövő évben majd egy 3,5 fölötti gazdasági növekedés követhet. Ugye, amint a reálbérek érezhető növekedése megindul, illetve a hitelpiacon is ugye visszatér az élet, 2024-2025-ben már egy kiegyensúlyozottabb növekedési pályát láthatunk. Még egyszer 3,5-4,5% közötti növekedés 24-ben, 3-4%-os növekedés 25-ben.
Virág Barnabás a sajtótájékoztató végén azt mondta, a folyó fizetési mérleg javulása a márciusban vártnál is gyorsabban történik. Ennek elsődleges oka az energiaegyenleg javulása, valamint a gazdaság belső alkalmazkodása. Így összességében a 2-3% közötti sávban alakulhat idén a folyó fizetési mérleg hiánya. Az elmúlt percekben az MNB legutóbbi tegnapi kamatdöntéséről hallhattak egy összeállítást, amelyben Virág Barnabás MNB alelnököt hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy Kína azért nyitott diplomáciailag az Egyesült Államok felé, mert az ország lanyha gazdasági teljesítménye megkövetelte azt, fogalmazott a rádiónknak nyilatkozó Kína szakértő. A zéró Covid politika eltörlése után az ázsiai nagyhatalom gazdasága fellendült, de a szárnyalás csupán rövid ideig tartott. Jelenleg kamatcsökkentéstől, lefelé módosított gazdasági növekedési prognózisoktól és a fiatalok körében történelmi magasságokba érő munkanélküliségtől hangos a nemzetközi sajtó Kína kapcsán. Salád Gergely szerint a gazdasági kapcsolatrendszer fejlesztése miatt került sor a hétvégén az Egyesült Államok és Kína között egy külügyminiszteri szintű csúcstalálkozóra, amelyet hamarosan egy elnöki egyeztetés követhet. Molnár Gábor interjúja következik.
A Covid korlátozások végével sokan arra számítottak, hogy a kínai gazdaság majd kilő, elkezd szárnyalni. Aztán most egy kamatcsökkentésről számolt be a kínai jegybank, azért, mert hogy lanyhult a gazdasági teljesítmény. Mi van akkor itt most egészen pontosan?
Így igaz, mindenki arra gondolt, hogy a zéró Covid politika tavaly decemberi feloldása után visszatérnek majd a daliás szép idők a hatalmas ütemű kínai növekedéssel, és majd akinek elkezdi költeni a Covid alatt felhalmozott pénzeiket, meg lakást vesznek, meg befektetéseket hajtanak végre. És valahogy nem ez lett, úgy tűnik, hogy kevés a bizalom, egyrészt a kínai fogyasztókban, másrészt a gazdasági szereplőkben, cégekben, hogy vásároljanak, fogyasszanak, másrészt pedig ugye a külföldi piacaik, exportpiacok is gondokkal küzdenek. Elég rossz adatok jöttek ki, különösen a második negyedévre, melyen előzetes adatok vannak, ami egészen megdöbbentő. Ez nekünk nem tűnik olyan fontos, de Kínában ez egyik legfontosabb adat, hogy a fiatalok munkanélküliségi rátája 20% fölé ment, ez rekord. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik fiatal nem tud elhelyezkedni.
Ez hogy fordulhat elő?
Nincs elég munkahely, vagy nincs elég olyan minőségi munkahely, ami ezeknek a fiataloknak jó lenne. Egyszer nem indultak be azok a vállalkozások, amiknek be kellett volna indulni, ők nem nagyon fogyasztanak a kínaiak. Csökkent az importjuk, csökkent az exportjuk. A májusi import-export adatok azok elég katasztrofálisak, tehát esett a tavalyi év azonos időszakához képest. Nyilván rengeteg oka van ennek, egy csomó dolog strukturális, tehát bizonyos fejlődési, az eddigi kínai modellnek a bizonyos elemei kifulladtak, rengeteg adósság halmozódott fel a gazdasági szektorban is, illetve a helyi önkormányzatoknál is, amelyek a infrastruktúrális beruházásoknak a fő finanszírozói, meg hát csökkent úgy általában az optimizmus, és nyilván, hogyha szereplők nem optimisták, akkor egy biztonsági játékot játszanak. Úgyhogy még a defláció réme is fenyegeti a kínaiokat, mármint nyilván ez nekik rém, mi lehet, hogy Magyarországon örülnénk egy kis deflációnak.
Bár azért hosszú távon annak is azért rosszabb hatásai vannak, tehát ez jó hangzik, de ugye.
Igen. És ez nyilván módosítottak is a különböző elemző szervezetek a idei gazdasági kilátásokon. Nem hangzik rossznak, hogy eddig ugye 6%-os GDP növekedéssel számolta 2023-ra a különböző elemző cégek. Most ezt levitték ilyen 5,1-re, 5,4-re, tehát ez még önmagában nem katasztrófa. Tehát nem arról van szó, hogy összeomlóban van a kínai gazdaság, hanem arról, hogy így csikorog, így korog, döcög, és nem olyan módon tübörög, ahogy arra mondjuk egy fél éve számítottunk.
Tehát akkor nem sikerült magyarul a talpraállása a zéró Covid politika után, igaz? Így fordíthatjuk le ezt a sok adatot, információt.
Igen, ugye a zéró Covid politika után volt valamiféle visszapattanás, tehát az első hetek, az év első hetei azok kifejezetten óriási pezsgést mutattak, aztán hát lehet, hogy túl nagyot pattantak vissza, hogy bevették a fejüket a plafonba, amit így az adósság, meg az egyéb problémák okoznak, illetve a külföldi piacoknak a problémái. Mondom, katasztrófa nincsen, tehát a gazdasági növekedés az lesz, azt senki nem kérdőjelezi. meg, az, hogy így 5% fölött lesz, azt sem nagyon kérdőjelezik meg, de azért ez elmarad a várakozásoktól. Tehát tulajdonképpen itt, ami történt, ez nem is egy objektív megállás, hanem a várakozásoktól való elmaradás, amiatt csalódott mindenki. Ugye ezek a viszonylag gyors, mondjuk ez a magas adat, ez annak is, magas elvárások annak is köszönhetőek, hogy a tavalyi bázis adatok meglehetősen alacsonyak voltak, tehát ahhoz képest hozni, nem tudom, ilyen 6-7-8%-os növekedés nem lett volna boszorkányság, de nem fogják hozni.
Tehát akkor katasztrófa nincs, ahogy ön megfogalmazta, de azért csúcsra sem jár mostanában a kínai gazdaság. Az igazság valahol a kettő között lehet. Hát a diplomáciai kapcsolatok tekintetében sem annyira felhőtlen az ég Kína felett, már ami az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatokat illeti. Most nagyon vártak egy külügyminiszteri szintű találkozót. Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere érkezett Pekingbe. Mi történt itt? Az történt, amire számítottak, egy jelentős előrelépés, vagy inkább oldalazás diplomáciai nyelven fogalmazva?
Hogy összekössem a két témát, azt megjegyezném, hogy egyáltalán az, hogy Blinkent fogadták, az valószínűleg annak is köszönhető, hogy a gazdaságuk élénkítéséhez szeretnék a amerikai kapcsolataikat valamivel javítani, és általában nyugati világgal való kapcsolataikat javítani. Hát ugye folyamatosan Damoklész kardjaként ott lebeg a kínaiak felett, hogy a szankciók ilyen vagy olyan okkal vagy ürüggyel őket is elérik, és akkor nem csak az amerikaiak, hanem esetleg az európaiak, japánok, dél-koreaiak is valamilyen módon szankciókkal sújtják Kínát. Akár okkal, akár ok nélkül, és ez azért nagyon súlyos károkat okozna Kínának. Tehát egyáltalán az, hogy szóba állt a Blinkennel, akit ők nagyon nem kedvelnek, azt jelzi, hogy gazdasági problémáik vannak, vagy azt is jelzi. Magának a látogatásnak az ezzel kapcsolatos elvárások egyik oldalról sem voltak túlságosan magasak, tehát se az amerikaiak, se a kínaiak nem gondolták azt, hogy majd itt meg fog oldódni két nap alatt a kínai-amerikai viszony összes problémája. Azokat az alacsony elvárásokat, amiket támasztottak, azokat sikerült teljesíteni, tehát ebből a szempontból ez egy sikeres látogatás. De felvették a fonalat, a kommunikáció folytatódott, Blinken valami 7,5 órán keresztül tárgyalt a kínai külügyminiszter kollégájával, és találkozott még a Wang Yi-vel, aki a pártoldalról felügyeli a külkapcsolatokat, illetve meglehetősen példátlan módon fogadta őt Xi Jinping államelnök is, ami ugye egy külügyminiszter esetében nem egy bevett dolog, tehát akinek jelez. Egyrészt meglehetősen hidegen fogadták, tehát például a repülőtéren alig várta valaki, tehát jelezték a kínaiak, hogy nem annyira kedvelik ezt a Blinken, de azért azt is jelezték a magasrangú fogadással, meg a hosszú, és egészen biztosan, hogy tényleg érdemi, tehát a sérelmek felhajtogatásán túlmenő párbeszéddel, hogy ők azért abban érdekeltek, hogy normalizálódjon a kínai-amerikai kapcsolat.
Lehet ebből akár egy elnöki szintű találkozó is?
Egész biztos, hogy lesz idén elnöki szintű találkozó, a G20-as csúcs találkozó lesz Indiában, ahol nyilvánvalóan fog találkozni Biden és Xi Jinping, ha csak valami nagyon durva dolog közben nem jön, nem tudom, egy újabb léghajó, vagy ballon incidens, vagy esetleg egy összeütközés a dél-kínai tengeren, nem tudom, kínai, meg egy amerikai hajó, vagy repülőgép között. Szóval a csúcs találkozó az lesz, más magasrangú hivatalnokok is fognak egymással beszélni, és ez egyébként önmagában eredmény, tehát olyan lefele tartó spirálba jutott az elmúlt években az amerikai-kínai kapcsolat, hogy minden olyan esetnek, amikor egyáltalán szóba állnak egymással, annak örülnünk kell, mert az esélyt ad arra, hogy picit ennek a spirálnak a dőlésszögét enyhíti.
És ennek a, ha már ezt emlegeti, ennek a lefelé tartó spirálnak mik voltak, vagy mik most a legkomolyabb és legszélesebb törésvonalai?
Ott van Tajvan kérdése, ahol ugye eleve mást gondolnak Tajvan státuszáról az amerikaiak meg a kínaiak. Azért évtizedekig volt egy ilyen közös nyilatkozatokban is megfogalmazott konszenzus kettejük között, hogy a status quo-t nem nagyon piszkálják, tehát az amerikaiak se fogják feszegetni azokat a határokat, hogy mondjuk elismerik Tajvant, vagy nem tudom, katonákat küldenek oda, vagy egyéb módon hivatalosan támogatják a fegyvereladásokon kívül. Tehát volt egyfajta ilyen konszenzus, hogy sok mindent csinálnak, meg sok mindent másképp gondolnak a felek mind a két oldalon, de mondjuk a szigetnek a státuszát azt nem igyekeznek ilyen aktívan megváltoztatni. Ehhez képest azért az elmúlt években az amerikaiak elkezdték ezt a vörös vonalat így feszegetni, majd picit arra dologatni. Tehát például volt két találkozó is a harmadik számú amerikai közjogi méltósággal, a képviselőházi elnökkel. Washingtonban elkezdték a ottani tajpéi képviseletvezetőt nagykövetnek nevezni informálisan, ami egy kínai számára elfogadhatatlan, hiszen az nem nagykövet, hiszen nincsen államközi kapcsolat Tajvan meg az USA között. Illetve hát ugye egyre gyakoribbak a nem is összeütközések, de ilyen összeütközésszerű vagy ahhoz közelítő incidensek a Dél-kínai tengeren, meg a tajvani szoros körül. Tehát az egyik gyújtópontja a kapcsolatoknak, vagy egyik konfliktuspontja az egyértelműen Tajvan, Tajvannak a helyzete. Itt az kínaiak azt érzik, hogy az amerikaiak a retorikájuk ellenére elkezdték így erodálni a egy Kína politikájukat. Másik konfliktuspont az pedig az orosz-ukrán háború lehet, ahol az amerikai úgy érzik, bár ezt egyébként bizonyosan nem tudták, hogy a kínaiak segítik nagy erőkkel az oroszokat. A kínaiak meg úgy érzik, hogy hát azt, hogy az oroszokkal mit csinálnak, ahol senkinek semmi köze. Ők halálos fegyvereket nem szállítanak Oroszországnak, de azt meg senki ne tiltsa meg nekik, hogy nem tudom, földgázt vásároljanak tőlük, vagy egyéb, vagy nem kereskedjenek velük, hogy bármit eladjanak nekik halálos fegyvereken kívül. Szóval ez is egy olyan akut töréspont, amin biztos, hogy jót veszekedtek az át tárgyaláson.
Hát 7 és fél óra alatt akkor volt sok mindenre idő. Egyébként arról is szó esett, hogyha jól tudom, ez is egy érdekes pont a két ország kapcsolatrendszerében, hogy mostanában nem nagyon van kommunikáció, valódi kommunikáció a hadászati vezetés, a katonai vezetések között. Ez változik, vagy változhat?
Hát itt ugye van egy olyan probléma, hogy a kínai hadügyminiszter az rajta van az amerikai szankciós listán, és hát ezen nyilván nagyon meg vannak sértődve, és akkor legutóbb lett volna alkalmuk találkozniuk, Shangri-La csúcs nevű, hát ilyen sokoldalú megbeszélésen, akkor az amerikaiak így szeret volna hadügyminiszter közi találkozót is, de hát akinek mondták, hogy hát amíg úgy kezelitek a hadügyminiszterünket, mint egy ilyen, nem tudom, pestisest, és nem engeditek be az országotokba, de ő nem fog veletek tárgyalni, hát ez egy megalázó helyzet lenne számára. És valóban alsóbb szinteken is a katonai kommunikáció az nem működik túl jól, pedig hát ez az, amire szükség lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a következő hónapoknak, éveknek a legfőbb kockázati tényezője az az, hogy addig vagánykodnak, meg provokálják egymást az amerikai, meg a kínai hadihajók, illetve repülők a Dél-kínai tengeren, illetve a Kelet-kínai tengeren, Tajvan körül, amíg megint sor kell olyan incidenst, ami tojára 2001-ben volt, hogy két repülő összeütközött, és egy kínai pilóta meg is halt, és a óriási nemzetközi botrány volt belőle, meg Amerika ellenes tüntetése Kínában, meg bekeményítés, meg egyebek. És hogyha jelenlegi feszült helyzetben akár csak véletlenül is bekövetkezne egy olyan baleset, hogy nem tudom, két repülő szárnya összeakad, és még meghal egy amerikai pilóta, vagy meghal egy kínai pilóta, akkor ez olyan Kína ellenes az egyik oldalon, meg Amerika ellenes másik oldalon hisztériát keltene az adott ország közvéleményében, hogy ez akár az ország politikai vezetését egy fegyveres háborúba is belekergethetné. Tehát ez egy nagyon komoly konfliktus, és ebben a helyzetben az, hogy a katonák nem nagyon kommunikálnak egymással ott a helyszínen, mert mint a kínai meg az amerikai katonák, ez ugye fokozza a kockázatokat, mert nem tudják azonnal rendezni, vagy oda telefonálni, hogy figyelj, hogy most erre fogunk repülni, ti ne menjetek erre, ilyesmi, ez problémát okoz.
Az elmúlt percekben Salád Gergely Kína szakértőt hallották. Egyre nagyobb teret hódít magának a mesterséges intelligencia a művészeteken belül. Ezt mondta az Artisius üzleti transformációs igazgatója. Dr. Tóth Péter Benyámin hozzátette, elsősorban a képalkotásban és a festészetben található meg az AI, de már a zeneiparban is felfedezhetőek különböző elemek, amiket mesterséges intelligencia készített. Gazdaságilag is jövedelmező lehet a technológia használata a zenei producereknek. A leselkedő veszélyekre utal az is, hogy a szabályalkotók módosították a Grammy-díj szabályozását, amely szerint nem díjazhatják a mesterséges intelligencia által készített dalokat. Berla Attila interjúja.
Lehetett olvasni, hogy az Amerikai Hanglemez Akadémia frissítette a szabályait, miszerint a Grammy-díjat nem osszák ki mesterséges intelligenciának. Volt esetleg már erről szó, hogy neveznek mesterséges intelligencia által készült dalt a Grammy-re, vagy ez a döntés inkább a jövőnek szól?
A mesterséges intelligencia az néhány hónap alatt jutott el a majd egyszer egy érdekes technológia lesz állapotból oda, hogy egy napi szinten jelentkező kihívásként tekinthetünk már rá. Talán még a zenében kevés ezzel kapcsolatos dolog volt. Egyébként ott is nagyon nyílnak ezek a lehetőségek, és egyre több izgalmas téma van, de azt már lehet tudni, hogy fotóknál, illetve ilyen más vizuális alkotásoknál volt olyan, ahol mesterséges intelligencia segítségével létrehozott kép kapott díjat. Úgyhogy valószínűleg itt a Grammy díjaknál erre próbálhattak reagálni.
Szóval akkor nagy teret hódít már magának a művészetben a mesterséges intelligencia. A zenei részben mennyire tudott teret hódítani magának?
A zenei területen belül is ezt azt gondolom, hogy árnyaltan kell nézni. Nagyon sokféle zenemű van, és vannak olyan zenék, amik általánosabbak, egy picit kevésbé kreatívak, kevésbé magas művészi színvonalúak. Itt mondjuk lehet gondolni arra, hogy olyan háttérzenék, akár rádióműsorok háttérzenéje, vagy bevásárló központban, vagy liftekben szóló ilyen zene, ahol tulajdonképpen alig éri el a hallhatóság küszöbét, csak azt halljuk, hogy valami ritmikus harmóniák követik egymást. Valószínűleg ott tud először megtörténni az, hogy a mesterséges intelligencia akár önállóan alkotni is tud ilyen műveket, ugye a korábbiakra építve. Egyébként eszközként, tehát olyan eszközként, olyan technológiai eszközként, amit a zeneszerzők, szövegírók használnak, egyre több helyen jelenik meg, és olyan részfolyamatokat tud átvenni a zenealkotási folyamatból, amik talán egy kívülálló számára nem is egyértelműek, például az úgynevezett mastering, ami egy végső megszólalás, egy hangzása egy zenei felvételnek, amiben elég sok technikai lépés van. Ezt például egyre többen kezdik el mesterséges intelligencia segítségével létrehozni.
Akkor elmondta, hogy gyakorlatilag egyre nagyobb teret hódít magának a mesterséges intelligencia. A zenészek aggódnak ezzel kapcsolatban? Létezhet, hogy valamikor ez konkurenciát fog okozni az énekeseknek?
Nyilván függ attól nagyon, hogy ki hogyan látja a világot. Van, aki jobban aggódik, van, aki kevésbé. Én inkább azt mondom, hogy az biztos, hogy egy változásnak vagyunk a szemtanúi, és egy ilyen változás az mindig olyan következményekkel jár, amiket most még nem lehet előre látni. De az biztos, hogy nem szabad egy egységes jelenségként tekinteni a mesterséges intelligenciára, tehát körülbelül ott vagyunk most ezzel a témával, mint ahol 25 évvel ezelőtt voltunk az internettel, hogy azóta már rájöttünk, hogy az internetnek milyen nagyon sok, nagyon pozitív hatása van, arra is rájöttünk, hogy milyen új veszélyeket hoz létre. A mesterséges intelligenciát is így kell nézni, hogy észrevenni benne a lehetőségeket, tulajdonképpen demokratizálni tudja akár a zenealkotási, zeneírási folyamatot is, hiszen olyan plusz szakemberek bevonása nélkül, akár nagyon drága szakemberek bevonása nélkül lehet például egy végleges hangfelvételt elkészíteni, ami korábban lehetetlen volt. Másfelől meg nyilván hordoz magában veszélyeket is.
Egy pillanatra megemlítette gazdasági részét is a dolognak. A producereknek költséghatékonyabb mesterséges intelligenciával kreálni a zenéket?
A zenei producerek, akik egy hangfelvétel elkészülésért felelősek, tehát nagyon sok kreatív döntést is hoznak ennek során, és nagyon sokféle technikai lépést is meg kell tegyenek ahhoz, hogy az úgy szólaljon meg, stb. Most az látszik, hogy kezdenek kialakulni olyan eszközök, amiket a zenei producerek jól tudnak használni az alkotási folyamatban, de ettől még nem lehet azt mondani, hogy ezeket a dalokat a mesterséges intelligencia írná. Tehát egyelőre most biztosan ott tart ez az egész téma a zenénél, hogy élvezhető zenei produktumot még mindig csak az emberi intelligencia tud létrehozni, de lehet, hogy ennek során bizonyos lépésekben már mesterséges intelligencia segítségét igénybe tudja venni.
Említettük akkor, hogy egyre nagyobb mértékben fejlődik a mesterséges intelligencia. Mi várható a jövőben? Egyre több lesz a mesterséges intelligencia által készített dal?
Én azt gondolom, hogy ami most nagyon fókuszban van, vagy egyre inkább fókuszba kerül, ez az, hogy hogyan lehetne szabályozni a mesterséges intelligenciát, és ebben tulajdonképpen minden szereplő egyetért, hogy erre szükség van. Ilyenkor első lépésben általában még nem a jogi szabályokat kell figyelni, mert a jog az nagyon helyesen nem próbálja előre szabályozni azt, ami még csak később fog jönni, hanem különböző gondolkodókat és csoportokat kell figyelni, hogy milyen alapelveket próbálnak javasolni. Most már vannak azért ilyen alapelvgyűjtemények, amik arra próbálnak általában fókuszálni, hogy azt a rengeteg dal, amit a mesterséges intelligencia betanítására használnak, ugye akár több százezer, több millió dalnak a megemésztéséből működnek ezek a rendszerek, azokhoz az érintett jogosultak engedélyét kell kérni. Tehát, hogy nem lehet szabadon betáplálni az egész emberiség összes dalát, zeneművét ezekbe a rendszerekbe. Ez az egyik fontos téma az alapelvekben, a másik az, hogy átláthatónak kell lennie ennek az egésznek, tehát tudnunk kell, hogy melyik az a termék, amit mesterséges intelligenciával hoztak létre, és melyik az, amit nem. És hát emellett van egy nagyon fontos harmadik kérdés is, ugye az, hogy a emberi alkotókat kell azért továbbra is a fókuszban tartani, és olyan szabályozásokat kell létrehozni, ami őket támogatja. Tehát például szerzői joga ne lehessen egy mesterséges intelligenciának.
Vannak esetleg már most is olyan zenészek, akik használják a mesterséges intelligenciát?
Igen, nemrégen készült egy felmérés, egy globális felmérés, ami a független, tehát nagy lemezkiadókhoz nem kötött előadókat kérdezte arról, hogy használnak-e már valamilyen módon mesterséges intelligenciát. És az 59%-uk azt mondta, hogy valamilyen formában már most is használják, még csak töredékük használja a dalszerzési folyamat támogatására, de például a borítók elkészítéséhez, tehát az, hogy pontosan hogyan jelenik meg egy dalnak a borítója, milyen vizuális támogatása van, ahhoz már nagyon sokan használnak mesterséges intelligenciát most is, illetve ez a bizonyos hangfelvétel elkészítés, hangmérnöki, maszterelési munkában használnak már most sokan mesterséges intelligenciát.
Az elmúlt percekben az Artisius üzleti transformációs igazgatóját hallották, dr. Tóth Péter Benyámint, Berla Attila kérdezte. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss hírekkel jelentkezünk, itt a Trend FM-en.